Svájcba látogatunk ezúttal, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok. És a hó gyakran esik ilyenkor, néha az eső is, hogyha Zürichben vagyunk, Locarnóban, Luganóban több az eső, de a hegyekben meg hát persze síelhetünk, és mindig havazik. Érdekes, hogy mennyire bírják a svájciak a hideget. Volt egy kedves idegenvezetőm, és alig öltözött fel, rövidújúban sétálgatott, amikor nem tudom, 15-16 fok volt a hőmérséklet, és hát mondta, hogy hihetetlenül meleg van, de ezt nagyon szereti. Hát azért nekem más elképzeléseim voltak a melegről. A zürichi tóban láttam fürödni embereket, vadul belevetette magát az egyik fiatalember, és gyönyörű csukafejessel aztán elkezdett úszni, és az étterem mellett egy kört megtett. Hát lehetett, hogy olyan 15 fokos a víz. Komoly, hogy nekik mi a véleményük arról, hogy jó idő van, ez azért érdekes. Zürichben van felhőkarcoló is, ez a Magdauer, ez a torony 126 méteres, Svájc második legmagasabb épülete, Bázelban van egy magasabb épület is, azt is láttam egyébként. Nem egy felhőkarcolók sokaságáról szól azért Svájc, az itteni városok nem New Yorki vagy Shanghai Pekingi hangulatot árasztanak. Azért a Mágtoronyra büszkék a helybeliek. Sok étterem is nyílt az alsó részében, annak köszönhetően, hogy rengeteg a bevándorló, és hát saját maguk kiszolgálására is létrehoztak táj, arab, kínai éttermeket, meg mindenféle specialitásokat áruló kis bódék is vannak bőven. De a klasszikus európai ízeket, vagy svájci, zürichi ízeket kínáló fantasztikus új éttermek is létrejöttek. A Le Chef étterem például nagyon ismert, a főszakács egy hölgy, egy 30 körüli hölgy meglátogatott minket, amikor fogyasztottuk az ételeket, és hát elmesélte a történetét. A zürichi étteremnek nagyon attraktív főszakácsnője, ő tiszta vörösre festette a haját, fekete pánttal fogta össze, és hát elmondta, hogy egy picit a franciás konyhából valamit át akart hozni ide Zürichbe, és ez olyan jól sikerült, hogy viszonylag hamar menő étteremmé nőtte ki magát, még szakácskönyvet is írt a séf asszony. És ami furcsa, hogy olyan a dizájnja ennek az étteremnek, hogy a legfőbb főszereplője a képeknek maga a főnök asszony, mindenhol kis bajuszokat rajzolt a barátja, aki egyébként grafikus, és hát így lehet látni a különböző pontjain az étteremnek a hölgyet. Hát minden esetre egyedi az kétségtelen, nekem azért furcsa volt. Felírtam a fogásokat, hogy miket lehet például egy menő zürichi étteremben enni. Nos, pannakotta wasabival és céklával, így kezdődött. Persze ez az öt fogás, hát ezt úgy képzeljék el, hogy a madár éhen halna, viszont cserébe nagyon sokféle mindent kínáltak. Aztán jött vékony karthalszelet, de annyira vékony volt, hogy majdnem átlátszott alatta a tányér többi része. Aztán sajttal töltött lazac tekercs, egy kis darab lazac, és bele volt tekerve középen finom sajt. Persze jó kis svájci pásztorsajt. A harmadik fogás leves volt, egy mini kupicányi, kis pohárban adták, citromos krémleves, mentával és mézzel bolondítva. És hozzáadtak egy nagyon-nagyon kis darab királyrákot, ilyen pürészerűen. A negyedik fogás argentin marhából készült, nagyjából 4 négyzetcentiméternyi kis ízelítő volt, de nagyon ízletes. Aztán az ötödik pedig mangós édesség. Kivivel, kókusszal, kaki gyümölcsel kínálták, meg csokimázas rudacskával. Érdekes, hogy a menürendszer nagyon elterjedt a svájci éttermek közül az előkelőkben, és hát eleve 5-7 fogásos menükből lehet választani. Hát nálunk azért sokszor 3 meg 2 fogásból, de azért nyilván nálunk is vannak ilyen degustációs menük sok helyen. Visszatérve a mindennapok világába, hogyha valaki a kultúra iránt érdeklődik, azért sok mindent kaphat a svájci városokban. Jók a múzeumok is, bár nem annyira attraktívak, mint az amerikai múzeumok, ahol azért az ember nem unatkozik, és nem is annyira híresek, mint a francia múzeumok, vagy éppenséggel a német csodák, de pedánsan, érdekesen, jól meg lehet ismerni például a svájci települések történetét. Ha valaki érdeklődik a történelem iránt, akkor jól fogja magát érezni. Nagyon híresek a svájci egyetemek, sokan idejönnek különböző szállodai ismereteket tanulni. Einstein is Svájcban tanult, és 21 Nobel-díjas került ki csak a zürichi egyetemekről. Ez a szám azért eléggé kemény. Ami még érdekes, hogy például Zürichben egy római fürdőt is megnézhetünk, azért a római kori emlékekre nagyon büszkék, sok csodát ne képzeljenek el. A fürdőt rabszolgákkal üzemeltették, mert hogy nagy konténerben a rabszolgák vizet forraltak, és aztán a párás gőz a fürdő falait átitatta. Ez a gőz a levegőt is izgalmassá tette, és utána inkább egy korabeli szauna volt ez, mint fürdő. Meg lehet nézni kis részkarcokon, hogy hogyan fürdőzhettek egykor a római uraságok, meg a maradványokat meg lehet nézni ilyen kis üveglappal lefedett helyen. Fürdő utca, fürdőköz, így is hívják azt a részt, ahol a római romokat lehet látni Zürichbe, de több más helyen is látunk Svájcban római emlékeket. Nagyon sok park van szinte mindenhol Svájcban, és egyébként is olybá tűnik, mintha még a fűnek a szárát is az élére állították volna, olyan az egész, gyönyörűek a füvek, gyönyörű virágkertek is vannak mindenhol. Genfről már meséltem, de Zürichben is van olyan, hogy 12 fajta virágot találunk május környékén egymás mellett. És hát érdekes épületeket is terveztettek hírességekkel. Voltam egy haléttelemben, úgy hívják, hogy Fischstube. Tényleg érdekes, hogy hogyan, mennyire fontos az édesvízi hal a svájciaknak. Itt is nagyon-nagyon jól készítették el, teljesen más, mint mondjuk egy balatoni fogas, vagy a mi halkultúránk. Mondom, összesen lehet hasonlítani, pedig hát Svájcnak sincsen tengere, és azt gondolnánk, hogy az édesvízi halkultúra egy kicsit hasonló, de nem. Más itt a gasztronómia. Svájc a béke szigete, ezt sok helyen olvashattam, láthattam, amikor elmentem helyi múzeumokba. A svájci múltat is megvilágítja az, amikor így elmegyünk ilyen kulturális helyekre, meg múzeumokba. A kelta eredetű helvétek jöttek ide, és az időszámításunk előtt 58-ig, hát az, hogy békésen élegéltek, azért az erős túlzást, mert egymással is sokat csatáztak, de végül a római légiók leigázták őket, és tartomány, peremtartomány volt a hely. A mai Svájc területén római városok alakultak ki, a hágókon át pedig megindult a kereskedelem. Aztán a germánok jöttek ide, mégpedig Közép-Svájcba, meg Kelet-Svájcba, Nyugat-Svájcba megjöttek a frankok, meg a burgundok, és mindez lényegében a rétoromán néptöredék kivételével elmosta a régi római kultúrát. Ugye a rétorománok Graubünden környéken, ilyen zárt völgyekben éltek, és hát ők még a nyelvet is őrizték. A különböző itáliai törzsek pedig délről vándoroltak be. És hát nagyjából ki is alakult, hogy ahova vándorolt, lett Német-Svájc, ugye Francia-Svájc, meg Olasz-Svájc, és a rétorománok meg megmaradtak a völgyekben. Aztán Nagy-Károly Svájc területének nagy részét bekebelezte, és a kereszténység is ekkor hódított leginkább a lakosság körében. Az 1291-es év, amit a svájci államszövetség alapításának tekintenek, Uri, Unterwalden és Schwyz, ugye a három alapító tartomány, aztán Luzern, Zürich, Glarus, Zug és Bern kantonokkal kibővült a szövetség. A 15. századtól újból bővültek, még a bódeni tótól délre fekvő partvidék is csatlakozott a kantonok szövetségéhez, és szép lassan a kantonok kialakultak. Érdekes, hogy viszonylag hamar elhatározták, hogy semlegesek lesznek. Aztán persze jöttek a franciák, Napóleon, és hát annyira nem érdekelte őket a semlegesség, úgyhogy megszállták Svájcot, megdöntötték a feudális rendszert, és létrehozták a helvét köztársaságot. Aztán 1815-ben a bécsi kongresszus elismerte Svájc örök semlegességét, és ettől kezdve ez következetesen érvényre is jutott a svájciak hatalmas szerencséjére, és az első és a második világháború folyamán is ezt meg tudta őrizni. Emiatt nem csak a háborús pusztításoktól mentesült, hanem mindkét háború során az európai országok gazdaságából hihetetlen pénz jött a svájci bankokba. Hát ugye a menekülő zsidó családok is itt helyezték el a pénzüket, utána, amikor menekültek a különböző német tisztek, akkor is idehozták a pénzeket, úgyhogy óriási vagyon halmozódott fel, és a svájci életszínvonal egyik fő forrásává vált az óriási tőke őrzése, kezelése, és hát igazi nemzetközi pénzügyi központ lett Svájc, köszönhetően a semleges státuszának. Mint említettem, már nagyon sok múzeum van Svájcban, 900 múzeumnál is több, és a Nemzeti Múzeum, a Svájci Történelmi Fórum talán a leghíresebb. Rengeteg turistával találkozunk, nagyon sok bevándorlóval, nagyon sok olyannal, akik a munkaerő hiány miatt itt helyezkednek el, hiszen azért nem az Unterwaldeni tartomány ősi lakosai dolgoznak leginkább az építkezéseken, meg az utcai munkákon. Svájc tényleg olyan komoly turisztikai látnivaló kincsekkel rendelkezik, hogy ezeknek az üzemeltetésébe is kellenek olyanok, akik ezt működtetik, de egyébként az Európai Unió országából is sokan jönnek ide dolgozni, és magyarok, ukránok, románok is nagy számban dolgoznak. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok.